Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1908-ban jött létre, alapította meg Farkas Edit a Szociális Misszió Társulatot, melynek lelki, szellemi hátterében vagy az alapítás körülményei között ki kell emelnünk Prohászka Ottokárt, aki az esztergomi szeminárium spirituális a teológiai tanára, és 1907-től Székesfehérvár püspöke volt. Mai műsorunkban Bőti Zsuzsanna Cecília nővérrel, a Szociális Missziótársulat nővérével beszélgetünk. Az alapításról, Farkas Editről, Prohászka Ottokár hatásáról, a Szociális Missziótársulat első évtizedeiről. Talán egy kicsit rendhagyó egy rádió műsor, egy rádió beszélgetés, de ha jól tudom, ez nem idegen a Szociális Missziótársulat és alapítójának, Farkas Editnek a személyétől, hiszen amennyire talán ma már ismert, 100 évvel ezelőtt, 1925-ben indult Magyarországon a rádió közvetítés, a rádió műsorok, és 1926. január 31-én Tóth Tihamér a rádióban már rádiópredikációt mondott. De amennyire én ismerem, a 20-as évek második felében, talán 1928-ban, de majd Cecília nővér pontosít, a rádió hallgatók hallhatták Farkas Edit hangját a rádióban. Mit tudhatunk az ő rádióban elhangzott gondolatairól, beszédeiről, hogy viszonyult ő ehhez a modern sajtótermékhez?
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagy öröm, hogy társulatomról, a Szociális Missziótársulatról, és talán nagy szóval mondhatnám, az általam kezdettől fogva rajongva szeretett Farkas Editről beszélhetek, és természetesen Prohászka Ottokárról, akiről azt mondták, annak idején Farkas Edit mondta először, hogy azt tudjuk, hogy mi volt a társadalomnak, de ha azt akarjuk pontosan kifejezni, hogy mi volt ő a Szociális Missziótársulat számára, akkor azt mondhatjuk, hogy ő atyánk volt, de az atyán szón túl azt is belefoglalta Farkas Edit, hogy mindenünk volt. Ez a mindenünk nagyon sok mindent kifejez, és remélem, hogy majd kicsit bővebben is tudok Prohászka és Farkas Edit és a missziótársulat kapcsolatáról beszélni. A rádióban való ismertetés nagyon Farkas Edit nevéhez tartozik, itt a tartozónak véljük a missziótársulaton belül. Ancila nővérünk, aki már nem él, és Farkas Editet viszont ismerte, többször elmondta, hogy amikor ő fiatal lány volt, apja gyakran mondta, hogy csit lányok, Farkas Edit beszél a rádióban. Olyan közérdeklődésre tarthatott számot Farkas Edit, hogy családok tekintették központi programnak azt, amikor havonta az első szombatokon délutáni órákban megszólalt Farkas Edit. Most nagy örömömre szolgál, hogyha visszatekintünk a rádiózás Magyarországon belüli megindulására, akkor elmondhatom azt, hogy az első rádió előadást 100 évvel ezelőtt történt, mert 1926. május 8-án a társulat ismertetése címmel, akkor ugyan még Reisz Matild nővér társulatunk titkára tartotta ezt a beszédet, de már belépett a Szociális Missziótársulat Farkas Edit megbízatásából a rádiós ismertetésben. A további 18 előadást aztán részben a nővérek, részben pedig kültagok tartották, illetve olvasták fel, de a 19. előadást 1928. január 4-én már Farkas Edit alapító anyánk tartotta. Hogy ő mennyire megmozgatta az emberi gondolkodást, az ember szíveket Magyarországon, arra nagyon jellemző egy 1938-ban nemzeti újságban megjelent ismertetés, amelynek címe Farkas Edit 10 éve mondja el a missziós üzeneteit. Ezt szeretném elolvasni. A következő napokban ismét megjelenik egy hír a rádiórovatokban. A Szociális Missziótársulat alapító főnöknője Farkas Edit 120. rádió előadását, missziós üzeneteit mondja. 10 éve kapcsolódott bele a rádió hatalmas munkájába Farkas Edit. Ebből az alkalomban egészen biztosan 10 és 10 ezrek szeretette száll felé, hiszen ezek a rádiós missziós üzenetek 10 év alatt valóban mérhetetlen hatást gyakoroltak egy egész generációra. Kár, hogy nincsen könyvbe gyűjtve ez az óriási anyag, amely 10 év alatt elhangzott, mert kevés oly érdekes olvasmányt tudnánk elképzelni, mint ezeket az összegyűjtött rádió előadásokat. Ahogy lapozgatjuk, nézegetjük, érdeklődünk és visszaemlékezünk, már az első, ami megragadja figyelmünket, hogy valóságos lelki gyakorlatok ezek a rádió előadások, amelyeknek pedagógiai értéke felbecsülhetetlen. Különösen pedig azért, mert minden alkalommal, amikor Farkas Edit missziós üzeneteit elmondotta, egy-egy aktualitáshoz kapcsolódik. Sohasem levegőben lógó filozófalgatás ez, hanem a mához, a mán keresztül beszélő testvéri szó. Csak úgy ömlik a sok téma anyag érdekesnél érdekesebb kérdések özöne. Itt a gyermekvédelem egy-két gyakorlati útmutatásáról olvasunk, vagy hallunk, amott a gyermekbíróság ügyeiről. Itt a sznobizmus kap egy vágást, amott az idejüket elfecsérlő és a szociális feszültségeket ezzel csak izgató nők, amott a leányokhoz szól a farsangon keresztül, de mindig és minden alkalommal méltó marad nevéhez, s ahhoz, hogy a Szociális Missziótársulat elnök nője beszél. Az előadások, a missziós üzenetek, a lelkügyakorlat számba menő elmélkedések alaptónusa a felebaráti szeretet. A szociális kérdés nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy ne ébressze fel a nőkön keresztül, akikhez szól, az embertársaik iránti kötelesség érzést, nem csak az irgalmasságot, hanem a szociális igazságosság fontosságát. A nyomor, a nélkülözés, az elesettség, amely megszólal, először vádol, ezekből a sorokból, de hangja már is szeretettel, figyelmeztetés, vigyázzatok, hogy mi a kötelességetek. Ha minden hónapban valaki látszólag ugyanazon témáról beszél a rádióban, bizony unalmassá válhat. Ezekből az előadásokból azonban az élet szól. Egy percig sem unalmasok. A katolikus egyház örök színessége tárja bennük az életet az előadások mögött, nem csak érző apostoli, hanem művészi lélek is rejtőzködik. Farkas Edit alapító főnöknő asszony missziós üzenetei nem csak beszélgetések az ő nagy táborával, mely a szociális kérdést nem akkor ismerte fel, mikor az kutattá vált, hanem lényegesen hozzájárul minden előadása a közéleti feszültségek, a szociális nyomor enyhítéséhez, és kultúrtett minden beszéde. Különösképpen ki kell emelni azt a szeretetteljes, előkelő és nemes hangot, amely előadásait jellemzi. A lelki finomság szólal meg bennük, az üt ki minden sorából. Március 4-én tartja Farkas Edit 120. előadását. 10 éve tartanak ezek az üzenetek az egész magyar katolikus közönség gyönyörűségére. A Nemzeti Újság 38. február 27-én tette közé ezt, tehát ez nem csak egyetlen ember, hanem sok embernek a véleménye. Akkor már nagyon érdeklődtek, nagyon ismertek voltak ezek a rádió előadások.
Hogy indult el ezen az úton Farkas Edit, hogy 1938-ra már a 120. rádió adás hangzik el tőle, és talán mondhatjuk azt, hogy nem is feltétlenül ez volt az ő elsődleges küldetése, karizmája. Egy picit arra kérem, hogy bontsuk ki a Szociális Missziótársulat alapításának a történetét, és az alapító anyának, Farkas Editnek az életútját.
A Szociális Missziótársulatról, Farkas Editről és Prohászka Ottokárról, a kapcsolatok gyümölcsözéséről szeretnék beszélni, akkor központi gondolatként egy olyan címet adnék az én beszámolómnak, hogy a hely szelleme. Valahogy megfogalmazódott bennem már réges-régen egy olyan gondolat, hogy itt Budapesten, Krisztina városban, a budai vár tő szomszédságában a közelben nincsen csak a mi kolostorunk, a mi rendünk működik itt. És egyre kevesebben vagyunk, az emberben óhatatlanul felvetődik az a kérdés, hogy meddig élünk, meddig működtetjük intézményeinket, és úgy összesítésképpen azt mondom, hogy ha beszélni szeretnék a társulatunkról, akkor a hely szellemét kellene vázolnom, betekintést nyerni ebben, mert hiszem azt, hogy egy szellem, egy szellemiség, mint egy géniusz loci, túlhat a falakon, hatáskörzete nem mérhető méterekben, akár horizontális, akár vertikális irányban. Amikor a hely szelleméről szeretnék beszélni, akkor bevezetőként egy szó megint eszembe jut, és pedig az, hogy a tűzhelyes ház. Ezt Prohászka Ottokár, a magyar haza tanítója, prófétája és apostola jelentette ki. Ennek a háznak felszentelésekor ő mondta, van házunk, lelkünknek van megnyugvása, erőnknek forrása, összetartozandóságunknak szentelt szimbóluma, eukarisztikus házunk, a nagy szeretetnek tűzhelyes háza. Ezért adósok akarunk lenni, olyan adósok, akik folyton fizetnek, sohasem törlesztenek. Ez az igazi nagy kegyelem. Szent hivatásunkban lelkesen élni. Tetézi az Úristen az ő jó tétteményeit, de tetézzük mi is szeretettel, megadással, összetartozandósággal. A mi adósságunk, a mi boldogságunk. Mennél jobban érezzük az adósságot, annál boldogabbak leszünk. Ezt Prohászka Ottokár 1926. szeptember 16-án mondta, a kibővített Szociális Missziótársulati Székház megáldásakor. Ez nekünk egy nagyon-nagyon alapvető gondolat, amilyen nagyon szoros ma is a kapcsolatunk Prohászka Ottokárral, hiszen minden nap imádkozunk az ő boldogá avatásáért, amit teljesen jogosnak érzünk. Bizonyos ellentmondásokat tartalmazó méltatása ellenére is hisszük, hogy ő szent. És ahogy annak idején ő maga mondta azt, hogy míg a földön voltam, éltem, akkor itt voltam a tiétek, amióta mennyben lakom, azóta ott folytatom ezt a tevékenységemet. 2014-ben Farkas Edit tiszteletére egy emléktábla került rendi központunk falára, mely Hermann Zsolt szobrászművész kültagunk alkotása. Akárki, aki erre elmegy, olvashatja, hogy ebben a házban élt Farkas Edit, aki nő, család és gyermekvédelem céljából 1908-ban megalapította a Szociális Missziótársulatot. Hálás emlékezettel a Szociális Missziótársulat nővérei 2014.
Talán érdemes tennünk egy kis kitérőt Farkas Edit és a Szociális Missziótársulat kapcsán magáról a szerzetességről, illetve ennek a Szociális Missziótársulatnak a lelki, szellemi előképeiről, gyökereiről. Kik azok, akikből mintát merített, akik példaként álltak Farkas Edit előtt, amikor 1908-ban a Szociális Missziótársulat megalakult?
Kérdésére hirtelen Barsi Balázsnak egy jellemzője jutott eszembe. A neves ferences szerzetes azt mondta, megjegyeztem, mert számomra is nagyon jelentős, mi az egyház szívében az imádkozó szeretet vagyunk. Nagyon mély értelmű szó ez, és nagyon kiemeli a szerzetesek jelentőségét. És ugyanakkor nagy hálával forgatom az eszembe erre a kérdésére válaszolva Ferenc pápa gondolatait is, a szerzetes élet mai kérdéseihez fűzött megjegyzést Rómában 2013. novemberében. Köszönöm nektek! Köszönet mindazért, amit tesztek, hívő lelkületetekért és igyekezetetekért a szolgálatban. Köszönet a tanúságtételért, a vértanúkért, akiket folyamatosan adtok az egyháznak, és azokért a megaláztatásokért is, amelyeket el kell viselnetek. Ez a kereszt útja. Szívből köszönöm. Még egy gondolat jut most így eszembe, amit úgy összegyűjtögettem magamnak is, és leírtam, hogy szinte napi inspirációm legyen, amikor nehezebb napjaink vannak. Nagyon nagy a számomra Nagy Szent Gergely pápának egy megnyilatkozása, aki maga is olyan ember volt, akit a korabeli írók így jellemeztek, hogy ő egy olyan nemes ember, aki elnyerte Róma minden kegyét, és sejemmel, meg ékszerekkel volt körbevéve, most pedig hitván csuhában szolgálja az Úr oltárát. Ő mondta, aki mindenét, egész életét, tehetségét fogadalommal adja a mindenható Istennek, egészen elégő áldozat az. A mi rendünkben nem mondhatunk senkit sem vértanúnak. Más rendekbe bizony adódott. És mégis biztató számunkra a Nagy Szent Gergely pápai megjegyzés, hogy aki képes teljes önátadásban szolgálni az Úrnak. Az evangéliumi tanácsok a szegénység, tisztaság, engedelmesség fogadalmát hűségesen, kitartóan, becsületesen megtartani, az maga is valamiképpen egészen elégő áldozat. Ez hatalmas nagy erőforrás a számunkra, mert bizony sok-sok hétköznap adódik. Akár az, hogy kevesen vagyunk, akár az, hogy akik még működtetjük négy intézményünket, mivel hogy az ötödiket, a Kesztei iskola fenntartását átadtuk a Premontreirennek, akkor a mi számunkra ez nagyon fontos, hogy még lelkesen, teljes erőbedobással tudjuk tenni a napi kisebb-nagyobb kötelezettségeinket. És a másik kérdésére pedig, hogy kinek a nyomában járunk most is, kiket tartunk példaképünknek, ez is egy nagyon fontos kérdése önnek, mert példaképek nagy emberek nélkül nem tudnánk a mindennapok kihívásait megélni, ha arra nem gondolnánk, hogy ők előttünk járnak, és a szentek közösségében most is segítségünkre vannak nap, mint nap. Hát első ilyen ember a szolgáló szeretet védőszentje, Szent Erzsébet, a magyar szent. Mi magyar alapítású közösség vagyunk, csak próbálkoztunk Amerikában is alapítással, de végül is ez aztán teljesen amerikai szerzetesi közösség lett, aki akkor nagy reményeséggel a noviciátust vezette, megalakította azt a kis közösséget, ahová bőven áradtak be a lányok. ő maga hazatért, amikor észrevette, hogy ott nem egészen a mi szellemiségünkre van szükség, inkább tanítórendeket vártak volna. És bár nagyon eredményesen dolgoztak később azok, akik egy új közösséget alapítottak, de egyik példaképünk, Boér Judit nővérünk, ő hazajött, és utána itthon szolgálta, mint az Irodalmi Bizottság elnöke, mint az ostrom idején nagy jelentőségű nővér, és egyéb más érdemei mellett lelkesen tartja bennünk ma is az ő példája a küldetéstudatot. Sík Sándor piarista, papköltő nagyon szépen beszél Szent Erzsébetről. Nekünk sokáig kapcsolatunk volt, szoros kapcsolatunk, mint külső rendi lelki vezetőnk a piarista renddel, Kállai Emil rendfőnök személyében, aki hosszú évekig járt hozzánk, havonta egyszer lelki napot tartani. Ezért nagyon szívesen idézünk Sík Sándortól, aki a női eszmény megtestesülésének nevezte Szent Erzsébetet. És bár mindenki ismeri és tudja Szent Erzsébetnek, vagyis hát nagyon sokan, legtöbben Magyarországon az életrajzát, de azért egészen röviden mégiscsak ismertetni szeretném, amit a mi szempontunkból fontosnak látok, mint összefoglalót. 24 évig él Szent Erzsébet 1207-től 1931-ig. Ő életének első 4 éveben a magyar királyi udvarban nevelkedett, majd eljegyezték Türingia leendő grófjával Lajossal. A kismennyasszony fényes kísérettel és kincstárnyi hozománnyal érkezett a Warburgi várba. 14 évesen ment férjhez, férje Lajos pedig 21 éves volt házasságkötésük idején. Lajos 18 éves korában, apja halála után átvette a hatalmat Türingiában. Erzsébet a vár alatt nagy házat építetett, ahova befogadta a zarándokokat és a koldusokat, és ápolta a betegeket. Az udvar rosszallása ellenére Lajos támogatta felesége jótékony cselekedeteit. Férje halála után Erzsébet, idézem, városról városra járt, ahol szükség volt segítségére, dolgozott, ápolta betegeket, megvarta ruháikat. Később Marburgba költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és élete hátralevő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228 nagypéntekén néhány ferences barát jelenlétében lemondott a világi javakról, kórház építésébe kezdett, ahova befogadta a földönfutókat, betegeket, és önmaga gondozta őket. Nagyon sok hasonlóságot fedeztem fel, amikor először olvastam, hogy hogyan kezdte Farkas Edit az ő pályafutását.
Farkas Editről és Prohászka Ottokárról fogunk a következő műsorunkban, adásunkban beszélni, a Szociális Misszió Társulat alapításának gyökereiről, lelki, szellemi előképeiről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat nővére volt, akivel folytatjuk jövő héten a beszélgetésünket.
harcok és sorsok, egyház történeti sorozatunkat hallották, a szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!